A bálna teste hamar eltűnik a szem elől, a merülés gyűrűi azonban még sokáig a víz felszínén örvénylenek, valahogy úgy, mint amikor nem ölelhetjük többé magunkhoz a szeretett szemét. A nyoma megmarad, barátságos árnyéka elkísér mindenhová, ott duruzsol az öröm a testben, valahol mélyen, egészen mélyen, oda bent. Így szól a prológus Íjas Flóra könyvében. A bálnák közt veled két 20 éves regénye, mindketten olyan terheket hoztak a múltból, amelyek rendkívül megnehezítik számukra a kapcsolatteremtést, az örömteli életet. Onnan indulunk ebben a beszélgetésben a szerzővel, hogy ő mióta hordozza magában ezt a történetet, hogyan született ez a két különleges fiatalember, és milyen az ő kapcsolata a bálnákkal.
Az alapötlet az az volt, hogy volt két karakter, akiket nagyon szerettem volna megnézni, hogy mit kezdenek egymással.
Egy vidékről jött fiú, uh-huh. aki sztár lesz Budapesten, és igen. egy lány, aki meg inkább visszafogott, vagy ilyen elbújós.
Igen, de hogy ugyanabban a kultúrkörben szocializálódtak, és azok a traumák, meg azok a nehézségek, amikkel szembenéznek, az hasonló, csak hát nyilván más körülményeik vannak, és arra voltam kíváncsi, hogy hogyan tudnak együtt gyógyulni, ha találkoznak. És akkor bejött egy harmadik nagyon fontos szereplő, aki kicsit talán ilyen archetipikus is, vagy nem tudom, de nekem elég konkrét és élő a mamó, aki segíti őket, úgyhogy nem volt meg így előre, hanem alakult, ahogyan ők elkezdtek egymással kapcsolatba lépni.
Miért izgalmas írni egy olyan fiúról, aki nagyon messziről, tehát a fővároson nagyon messziről jön, és ráadásul még azt sem lehet mondani, hogy nem értékeli azt, ahová eljutott. Szokták ezt mondani, hogy elfelejtette, honnan jön, de ő sosem felejti el, hogy honnan jött, és aztán fölkapja ez a celeb világ.
Végülis az az alap konfliktus az ő esetében, a Dani esetében, hogy ő nagyon sikeres, és mégis pánikrohamai vannak, és rémálmai, és próbálja megérteni, hogy mi történik, mert hogy érzékeli ő is, hogy hát nem igazán volt esélye kitörni, és mégis sikerült neki, és hogy akkor mi a baja. És akkor lassan derülnek ki olyan események az életéből, amik hát tulajdonképpen traumák, és megnehezítik azt, hogy feldolgozza, beintegrálja magába azt, hogy ő most nagyon sikeres.
Hogy elfogadja a sikert?
Igen,
vagy
igen.
hogy azt érezze, hogy ő megérdemli ezt
igen,
a sikert?
Igen, igen. Tehát itt a bűntudat tulajdonképpen a fő kapocs, ami a Miriamnál is megjelenik, és Daninál is. Lehet ezt valamifajta osztálybűntudatnak is mondani, akár túlélő bűntudatnak, majd kiderül a könyvből, hogy jön ez ide, de hogy tulajdonképpen egy lelki válságba kerül, ami hát elég súlyos, mert milyen pszichotikus állapotai is lesznek. Szerettem volna megjeleníteni azt az új generációs férfi vagy fiú alakot, akinek már van érzékenysége arra, hogy például mondjuk felelőssége tartozik a rajongóiért, tehát már elég érzékeny ahhoz, hogy érzékelje, hogy sokan segítségért fordulnak hozzá, mert ráérzett valami olyan kulturális nehézségre, amit megjelenít a zenéjében, és ezért is lett nagyon felkapott, és szenved attól, hogy ez mekkora teher rajta. Ez egy új jelenség, hogy ennyire népszerűek lettek ezek a fiatal magyar előadók. Most hallgatom egy podcast beszélgetést, hogy ezzel nem annyira találkoztunk korábban, mert a külföldiek voltak itthon is nagyon felkapva, és kíváncsi voltam, hogy ez belülről milyen. Illetve ő már így az a férfi, akinek van valamennyi rálátás arra, hogy működik a patriarkátus, hogy működik a kapitalizmus. Ha pénze van és férfi, akkor előjogai vannak, nagyobb hatalma van, és amikor erre rálát, ott meg tud jelenni egy bűntudat, hogy most igazából nekem azért is olyan jó, mert másoknak meg nem. Ez számomra egy nagyon izgalmas kérdés, hogy azok, akik erre ráismernek, tehát a Miriam is például azzal, hogy a bálnák veszélyeztetettségére rálát, de hogy ő nem annyira stabil anyagi helyzetű, de nem kell nélkülöznie.
És mondjuk ő megengedheti magának, hogy 3 egyetemet is ott hagy.
Uh-huh.
Nem? Tehát igen, hogy azért igen, az igen. egy kiváltság.
Igen,
nem?
abszolút. Tehát ilyen szempontból van anyagi biztonsága, csak attól függ a nevelőanyjától, akivel meg nincs olyan kapcsolata, amiben ilyen biztonságosan érezné magát érzelmileg. És akkor ez is egy kérdés, hogy megéri-e elfogadni. Meg hát neki van egy nagyon-nagyon nehéz, sötét családi titka, amivel próbál valamit kezdeni, de hát igazából csak dühös egyfolytában, tehát nem annyira megy neki jól. Így, hogy
hát és úgy tűnik, hogy őt mérhetetlen akadályozza ez a teher, vagy ez a titok, ez a sötét titok mindenféle kapcsolatának a létrehozásában. Tehát egyszerűen nem tud megbízni emberekben.
Igen, az egyetlen a mamó, a nagymamája, akivel nagyon különleges kapcsolata van, mert így húzzák egymást, de az látszik, hogy vele megenged magának egy olyan hangot, tehát megmutatja azt az összevisszaságot, vagy azt a dühöt, ami benne van, úgyis, hogy néha így kicikizi a nagymamáját, de azért, mert mamó tényleg ennyire biztonságos azzal együtt, hogy elég karakán figura is.
Milyen kapcsolatod van a bálnákkal? És nyilván az kérdés, hogy jártál-e Izlandon, tehát ez, amit bemutatsz, a személyes tapasztalata?
Voltam Izlandon, igen. Borzasztó nehéz volt elmenni, és azóta is nagyon nehéz feldolgozni azt a részét, hogy amennyit én kapok ezektől a bálnáktól, az, és akkor itt jön be a bűntudat, mivel nyilván nekem is dolgom van, tehát azért is foglalkoztat ez a téma, hogy ha egyszer én segíteni szeretnék nekik, akkor vajon miért repülök, és akkor az a nagyobb környezetterhelés, és akkor... Na, szóval, hogy ez egy ilyen, meg hát a környezetvédelemben élek már, nem tudom, 20 éve kb., és szerintem egyébként ez egy fontos téma, hogy az, aki szeretne felelősséget vállalni, meg rálát arra, hogy mi történik, mit kezdjen azzal, hogy hát, hogy mindannyian hozzájárunk ez a környezetterheléshez, bár sokkal kisebb mértékben, mint azt mondjuk hát a vállalatok így vissza akarják tolni a fogyasztóra, mert hogy azért most egy fogyasztónak sokkal kisebb a hatásköre, egy ilyen átlag, mondjuk magyar, nem tudom, van középosztály, akkor középosztálybeli embernek, mint mondjuk, nem tudom, a nagy vállalatok tulajdonosainak, de hogy akkor is, vajon mi az a mód, amivel én akkor, ha ennyire sokat jelentenek nekem, vissza tudok adni, és akkor végül is, hát egyrészt ez a könyv egy ilyen módja talán ennek.
Úgy érted, hogy mindez a probléma, amit elmesélsz, akár a bálnákkal összefüggésben, hogy az sokkal több emberhez eljut így.
Igen, csak azt is érzem, hogy az is felelősség, hogy én sem szeretnék bűntudatot kelteni, tehát ugye ennek itt nem ez a célja, hanem inkább a, hát most ez így biztos ilyen naivan hangzik, meg nem tudom, de hogy tényleg a szeretet, vagy az ilyen érzelmi kapcsolódásnak a létrehozása, mert azt gondolom, hogy amire figyelünk, vagy ami felé szeretettel tudunk közelíteni, azzal törődünk leginkább. De hogy aztán, na azért keresem itt a szavakat, mert hogy aztán ez elkezdett bennem átfordulni, hogy most vajon nekik van szükségük az én segítségemre, vagy nekem az ő segítségükre. És hogy az utóbbi időben egyre inkább azt érzem, hogy valójában, szóval ők itt vannak 50 millió éve. Fantasztikus intelligenciájuk van, altruista viselkedésük, van egy faj, aminél nincsen rákos megbetegedés. Olyan elképesztő dolgok derültek ki számomra, amik alapján most már így arrogáns azt mondani, hogy én akarom megvédeni, vagy segíteni nekik, miközben valójában tanulnom kellene tőlük. És ezt érzem, ezt a hívást folyamatosan, hogy közel legyek, mert valami olyat képviselnek, vagy valami olyat tudnak, pusztán a létezésükkel, ami nagyon fontos nekem, és azt érzem, hogy egyébként nagyon fontos lenne a világ számára is, mert az, ahogyan ők élnek, amikre ők képesek, azok tanítóak. Ez az élmény, amit kaptam tőlük, az egészen leírhatatlan, vagy hát ezek szerint akkor valamennyi átjött a könyvben, de nehéz.
Ilyas Flórával beszélgettünk Bálnák közt veled című regényéről, amely magával ragadja az olvasót. A könyv a Ginkó kiadó gondozásában jelent meg.
Köszönöm a figyelmüket, Olá Andreát hallották.